Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Becsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen.
Az alaptörvény 7. módosítása foglalkozik az állam által jogi védelemben részesítendő otthonnal és az életvitelszerű közterületen tartózkodás tilalmával is. Ez az alaptörvény korábbi szövegét módosítja. A hajléktalan ellátásban változást ez a magas szintű jogszabályhoz?
Hát valamennyit biztosan hoz, de olyan nagyon nagy változás egyébként nem történik. A cikkelyek között van átrendeződés, tehát átkerül néhány fogalom a 6. cikkelybe és a 22. cikkelyben marad a fontos üzenet. De hogy a hallgatók is értsék, tehát arról van szó, hogy eddig a 22. cikkely három dolgot rögzített, hogy az állam törekszik arra, hogy lakhatási és szociális szolgáltatásokat nyújtson. A második pont arról szólt, hogy az önkormányzatok is törekszenek arra, hogy ha mindez nem sikerül, akkor legalább az ellátást a hajléktalanoknak biztosítja. És csak a harmadik cikkely szólt arról, hogy az életvitelszerű utcán tartózkodás négy okból, közrend, közbiztonság, közegészség és kulturális javak védelme okán tilos. És akkor utána talán emlékeznek sok hogy kezdődött az a meghatározás, hogy milyen területeken, milyen utcákban, mitől hány méterre, és a többi. Most tulajdonképpen, hogy ezek a viták ne legyenek a továbbiakban, vagy legalábbis én ezt vélelmezem, ezek az okok kikerülnek, és egyszerűen tilos. Ugye mi azt gondoljuk, hogy az előző, vagy hát az lenne a korrekt, hogyha az előzőekben is az első pontok a fontosabbak. Tehát a állami törekvés a lakhatás megoldására, önkormányzat és állam közösen törekszik a hajléktalan ellátás megoldására, és ha mindez sikerült, akkor tulajdonképpen elvárható, hogy utcán ne aludjon senki.
De bocsánat. A törekvés az lehet egy erőteljes törekvés, lehet egy sikerre vezető törekvés, lehet egy látszat törekvés, számtalan fajta törekvés van. Akkor jó egy törekvés, nyilván, ha az eredményre vezet. És csak akkor igaz az, nem, hogy akkor nem lehet az utcán tartózkodni. Így hát kell érteni?
Nyilván én most értelmezem az, ami ott van. Tehát, hogyha azt kérdezte volna, hogy mi hogyan csinálnak, akkor nyilván nem így. Tehát, hogyha már ez a szöveg kerül be, akkor az lenne az elvárható, hogy azt mondja az állam, hogy az állam garantálja, hogy minden polgárának biztosítja azt, hogy nyilván erre nincsenek meg a feltételek. Tehát én ezt értem, hogy ezt az állam nem tudja, vagy nem vállalja föl. Egyetlen kormányzat se tette még. Tehát a lakhatáshoz való jog, ugye ez egy ilyen alapkérdés, amióta én a szociálpolitikával foglalkozom. Tehát ezt most is nyitva hagyja, de én azt gondolom, hogy egy őszinte törekvéssel mi ki tudnánk békülni, és igazából a mi hozzáállásunk, és most a mi alatt elsősorban a Máltai Szeretetszolgálatot értem, az, hogy nem arról beszélünk, hogy mi hogyan csináltuk volna, hiszen megszülettek a törvények, talán a pénteki napon ugye a szabálysértési törvény is a viták után majd nyugvó pontra kerül. Tehát arról már nem nagyon érdemes vitatkozni, hogy mi lett volna, ha vagy mi lett volna jó. Azt lehet megnézni, hogy ezt a földobott labdát, amit most ez az alaptörvénymódosítás hozott, hogy lehet nem a legrosszabb helyre leütni. Tehát hiszen vannak előzmények.
Mi az életvitelszerű közterületen tartózkodás? Mi az életvitelszerűség?
Hát majd pár helyen ezt már felolvastuk, volt több egyeztetésünk ebben a témában. Ezt a szabálysértési törvény szabályozza, én most nem untatnám a hallgatókat ezzel. Nagyon-nagyon nehezen értelmezhető, jóformán lehetetlen. Tehát ilyen fogalmak vannak benne, hogy vélelmezhetően, rendszeresen visszatérően, arra utaló magatartás. Tehát, hogy mondjuk egy józan értelmezéssel nem is nagyon lehet fogni, de azt gondolom, hogy a hétköznapokban nem is ez fog történni. Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítem azt, ami most történik, akkor azt hiszem, hogy arról van szó, hogy amit a társadalom, vagy akit hajléktalanként értelmez, azt hívja az alaptörvény, vagy ennek a szelleme hajléktalannak, a jóléti erkélyről, akit hajléktalannak látunk, ő a hajléktalan. Tehát tulajdonképpen itt összességében 3-500 emberről van szó, mondjuk budapesti viszonylatban, aki nagyon zavarja mondjuk a járókelőket, és általában róluk is szól a közbeszéd. Tehát mindazokról, akit nem látunk, nem azonosítunk. Tehát itt most csinálnánk egy próbát, hogy elsétálnánk a, mondjuk a Margit hídig, és közben megpróbálunk megszámolni, hogy hány hajléktalan embert látunk, csak azt számolnánk, akit annak vélelmezünk, és valószínűleg találkoznánk még 20-szal, aki rendesen föl van öltözve, munkából jön, vagy segélyére áll sorba, de nem ismerjük föl, őt a társam nem tartja hajléktalannak. Hát gondoljunk bele, hogy Budapesten több ezeren laknak hajléktalan szállón. Ezt a tömeget mi nem látjuk. Tehát ők megborotválkozva, megfésülködve, várhatóan jelentős részük tisztán, adott esetben mellettünk ül a buszon, de nem tudjuk róla, hogy hajléktalan. Tehát akikről a történet szól, az a felismerhető hajléktalan ember.
Az fog következni az alaptörvényből és a hozzá kapcsolódó alacsonyabb szintű jogszabályokból, hogy ők nem lesznek a polgári közönség szeme előtt, mert elviszi őket a rendőr?
Hát, hogy gyakorlatban mi fog történni, azt majd még meglátjuk, elég sokat egyeztetünk ebben, hogy egyáltalán most mit lehet csinálni. Ugye azért 5 évvel ezelőtt ennek már egyszer neki feszültünk a rendőrséggel, és a rendőrség azt gondolom, hogy talán nagyon sok szociális munkás egyetért ebben velem, hogy nagyon korrekt volt, tehát nagyon egyeztető volt ebben, ennek ellenére kudarcot vallottunk. Tehát ez az a fajta körbe-körbe kergetés nem hozott semmilyen eredményt, lehet látni. Tulajdonképpen ugye eddig is tilos volt. Tehát az a 4 feltétel, a közrend, közbiztonság, közegészség, ugye ez majdnem mindenhol bemutatható. Tehát ha valaki már 3 hete ugyanazon a takaron fekszik, és adott esetben egy kicsit a pisi szivárog alóla, akkor ezt lehetne nagyon könnyen értelmezni, nincs erő rá. Tehát ugye amit mi ezzel kapcsolatban most mondunk, hogy rendben van, értjük a szándékot, nyilván tüneti kezelés, ezt ki kéne mondani, de tünetet is lehet jól kezelni, meg rosszul. Tehát, hogyha van egy nagy láz, sok-sok embert érintő láz, de még nem tudjuk, hogy mitől, attól még a lázat csillapítani kell, de jól ahhoz, hogy majd később rendesen is tudjuk kezelni. Jelen pillanatban ez történhet. Ehhez viszont meg kell nézni, hogy ennek az 500 embernek mi okozza azt, hogy ő ott van az utcán. 1000féle ok lehet.
Ki fogja megnézni, hogy ennek az 500 embernek mi a baja? Miért van ott az utcán? És ha valaki ezt megnézte, ki lesz az, aki neki fog segíteni, hogy a baja, ami valószínűleg nem kicsi, mert kis baj miatt nem megy az ember az utcára, hogy ez megszűnjen?
Szerintem a hajléktalan ellátás tudja, hogy kik vannak az utcán. Ha nem is egészen pontosan, de nagyságrendileg. Tehát az elmúlt 10 évben 2 hajléktalani stratégia született, 2008-ban és 2015-ben mindenki a kormány asztalán van, nagyon-nagyon világos javaslatokat tesz le arra, hogy mit kéne csinálni ahhoz, hogy jobb legyen a helyzet. Nem tökéletes, de jobb legyen, és nyilvánvalóan nem a látvány eltüntetésére törekszik, de erről is beszél. Tehát az utcán, akiket mi látunk, az 4 alapcsoportból tevődik össze. Az egyik, akiket nagyon könnyen felismerünk, súlyos alkoholbeteg, súlyos pszichiátriai beteg, vizeletét tartani nem tudó, és igazából vegetál az utcán. Ez egy borzasztó nehéz eset, hiszen ha körbenézünk, akkor se az alkoholja, se a pszichiátria nincs
olyan állapotban, járatva. Hogy képes legyen fogadni. Hát gondolom, onnan kerültek ki ezek az emberek?
Hát onnan kerültek ki, illetve hogyha nem is látjuk az életutakat, akkor is tudjuk, hogy még a középosztálynak is komoly erőfeszítés, hogy találjon egy kifizethető pszichiátert. Tehát az alkoholbetegség népbetegség. Tehát, hogy miért pont a hajléktalan ellátásba sikerülne egy olyan színvonalat megütni, ahol mondjuk gyógyítani tudunk. Tehát nyilván érdemes diagnózist felállítani akkor, ha terápiára van esély. Nyilván küzdünk, de eddig is küzdöttünk, tehát ezek az emberek nagyon nehezen elmozdíthatók, tehát képzeljünk el egy mindkét lábát, vagy lábával amputált embert egy aluljáróban, aki súlyos alkoholista, nagyon nehezen kommunikál, és valahova vinni kéne. Tehát nyilván nem ugyanazt az ellátást igényli, mint az a hajléktalan ember, aki gyári munkás volt, és megcsúszott, és kéne neki néhány hónap támogatás, hogy visszatérjen oda arra a szintre, ahol ő létezett.
Bocsánat, de miért nehezen mozdítható az az ember, aki az aluljáróban 2 amputált lábbal vegetál? Mert nincs joga senkinek őt onnan eltolni? Mert attól, hogy lába nincs, attól jogai még vannak?
Attól függetlenül, hogy van joga, vagy nincs joga, tehát most lehet, hogy majd elérjük azt, hogy neki nem lesz joga állandóan ugyanott lenni, bár ő mondjuk ugye nem fogott elfeküdni, mert folyamatosan a kocsiában ül, de nagyon sokszor végigjátszottuk ezeket a történeteket. Tehát lehet, hogy sok hallgató számára még ismerős is lesz a történet, és pár előtt a Batthyány téren volt egy nagyon-nagyon nagy testű bácsi, egy kerekesszékben mind a két lába amputálva volt, de ott élt túl. Még valaki, valami jó ember egy autóval oda is állt a parkolóba, amit ott hagyott neki, és ő abban lakott valamennyire, de időnként föl se volt öltözve, a dolgait ott végezte, hol előre csúszott, hol hátra a kerekesszékébe, és mi erre több hónapon keresztül alkottunk programot, hogy ezzel az egy emberrel mit lehet csinálni, hiszen kétszeríteni nem lehet. Pszichés problémái is voltak, viszont a járókelők, hála Istennek, mert a társamnak éppen ez a dolga, nem bíróként, hanem társként kell odaadni, ellátták. Sokkal jobban, mintha bárhol máshol lett volna. Tehát sokkal nagyobb bevétele volt, mint hogyha egy utcával arrébb, akár csak egy albérletben lakik, neki ez megfelelt. Neki nem volt problémája a lakhatással. A probléma a látvány volt. És tulajdonképpen ő oldotta meg a kérdést azzal, miközben mi ott szerencsétlenkedtünk már hónapok óta, hogy olyat ajánljunk, amit elfogad, hogy meghalt. De hogy számtalan olyan eset van, amikor mi, akik 30 éve nézzük nagyon közelről, szerintem értően ezt a kérdést, úgyhogy aránytalanul nagy forrásokat is biztosítanánk, egyszerűen csak azért, mert akarjuk látni, hogy működik, és nem találjuk meg. A választ azért, mert olyan állapotban van mondjuk az egészségügy, olyan állapotban van a szociális ellátórendszer, olyan állapotban van az alkohológia, tehát igazából ezek a kérdések nagyon-nagyon nagy energiát fognak lekötni.
Ez az első csoport, az alkohol és pszichiátriai betegséggel
sújtottak csoportja. Lehet a különböző szerhasználókat is, akik már mondjuk a szerhasználattól majdnem, hogy maga tehetetlen állapotba kerültek.
Kik a többiek?
A második, és azt gondolom a legnehezebb csoport, azok a kis bandák, akik tulajdonképpen többfelől érkeznek, állami gondozásból, börtönből, nevelőintézetből, de egyre többen kis településekről. Ugye az öröklődő nyomor tulajdonképpen olyan szociális betegség, amiből kilépni tulajdonképpen nyereség. Tehát amikor valaki egy nagyon-nagyon szegény pici faluból, ahol mondjuk 8-an laknak egy szobában, menekülés közben Budapesten találja magát, mert mondjuk menekül az uzsorás elől, vagy elszerette a szomszéd feleségét, vagy mint ezerféle ilyen történet van, egyszer csak itt találja magát a Blaha Lujza téri aluljáróban, és belekerül egy ilyen körbe. És elmennek egy ingyen konyhára, ruhaosztásra, és tulajdonképpen ő jobb helyzetben van, mint bármikor életében, és valószínűleg élvezi is.
Nem kap este verést az uzsorástól. És ez egy óriási nyereség.
Nincsen fenyegetve. Na most ezekkel a fiatalokkal, akik egyébként 6-8-10-es csoportokban vannak, jó néhánynak közülük van lakóhelye, tehát van állandó bejelentett cím, adott esetben haza is megy valahova, időnként el is viszi magával őket. Tehát még az sem biztos, hogy életvitelszerűen rendszeresen ott vannak, ahol mi találkozunk velüket, de őket beazonosítjuk. Na most ők jelentik majd a legnagyobb problémát, hiszen nekik adott esetben, tehát nincs ellenük kiadva elfogadási parancs, nem csináltak semmi olyat, vagy nem derült ki róluk, ami miatt fel lehetne lépni ellenük. Szóba nem jön, hogy a szociális munkással beszélgetni akar. Köszöni szépen neki, jó az, amit úgy egyébként megkap járókelőtől, szeretetből vagy félelemből, ez nagyjából mindegy.
Szabad ember, azt csinál tulajdonképpen, amit akar, nem?
Itt igazából, tehát ezzel lesz a legtöbb problémánk, mert itt ez a gyökerénél kéne, hogy kezeljük. Tehát itt nyilvánvalóan már lehet azt mondani, hogy ez a társadalmat irritálja, és akkor itt az egyéni felelősségről beszélni. Itt, amikor megnéznénk ezeknek a fiataloknak mondjuk a gyerekkorát, ott még a társadalomnak egyébként lenne esélye segíteni. Ott még egyébként lehet, hogy kedve is lenne, csak 20 évesen ez az elmaradt segítés, ez az elmaradt valami, ez retteltesen fog hiányozni. Nyilvánvalóan itt nem feltétlen csak arról van szó, hogy nagyon szegény helyen nőtt föl, hiszen nagyon jó családokból is kerülnek ezekbe a kis galerikbe emberek, de a társadalom számára ők is a hajléktalanoknak az egyik csoportját alkotják.
De ez a csoport zavarja a társadalmat, amely miatt nyilvánvalóan jogszabályokat kell módosítani? Mert van rá igény? Nem az első csoport, aki ott van egy helyen, és nem jó a szaga?
Nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, és évekkel ezelőtt volt egy nagy kísérlet a legnagyobb aluljárókra, hogy aránylag sok pénzt, ha mozdítunk, és minden eszközt, amit ismerünk, felhasználunk, mit tudunk kezdeni mondjuk a 10 legkiemeltebb aluljárónak a lakóival vagy a használóival. És azért ott nagyon sikeresnek éreztük magunkat, mert mondjuk 100 emberből 80-at hosszú távon el tudtunk helyezni. Nagyon sok pénzt, nagyon sok szociális munkás, nagyon sok eszközt mozgósítva, de a kudarcokat ezekben az esetekben éltük meg leggyakrabban. De mivel őket is akként azonosította be a szociális munkás is, hiszen amikor éjjel egykor mondjuk az aluljáróban voltunk, ők még ott voltak. Takarón ültek, és egyébként adott esetben felszólításra el is mentek, de két óra múlva újra ott voltak, de nem ott laktak. Tehát az, hogy ez most életvitelszerű vagy nem, együttműködnek vagy nem, egy órára mennek el vagy kettőre, vagy időnként ott mondjuk a bortól el is alszanak. Tehát ezek nagyon nehéz kérdések. És tulajdonképpen itt szokott elakadni a történet, mert az mondjuk egyértelmű tud lenni mínusz 20 fokban, hogy egy amputált alkoholista embert megpróbálunk elvinni. Ez még a mi szakmánkban van is egy ilyen szleng, amiben úgy hívjuk, hogy szociális zaklatás. Tehát addig megyünk, amíg aztán elfárad, és mégis eljön velünk. Egyszerűen az életét akarjuk védeni. A 2008-as stratégiában van is egy ilyen fogalom, hogy pozitív zéró tolerancia. Tehát amikor az életéért egyszerűen nem hagyjuk békén, mert hogy látjuk, hogy a döntése nem valós. Na most ez a csoport, ez aránylag nagy csoport, és új csoport, ezt mondjuk kevésbé láttuk mondjuk a 90-es évek elején. Egyébként a 90-es évek elején a cigányság jelenléte is lényegesen kisebb volt a hajléktalanok között, tehát alig volt mérhető. Most a fiatalok között már nagyon, nagyon erőteljesen, tehát akár az 50%-ot is közelítően. Egyébként, aki ezeket a számokat szeretné látni, nagyon pontos mérések vannak. Minden február 3-án van egy február 3-a munkacsoport a hajléktalan ellátásban, és ott mérnek több ezres eset számokat, és ott ezekről a változásokról nagyon jó képeket lehet kapni. A Menhely Alapítvány, meg a Hajléktalan Étkező Alapítvány honlapján ezek a számok elérhetők. Tehát a tudásunk egyébként megvan, de gyorsan akkor hadd mondjam el a másik két csoportot is még, amiről egyébként ez az új stratégia is említést tesz. Tehát a harmadik csoport az, akiket már nem feltétlenül ismer meg mindenki, nem is nagyon zavaróak, sőt, adott esetben a környék még szereti is őket, de láthatóan utcán élnek. Tehát visszahúzódva a kukatároló mögé, az utolsó ház mögött a budai oldalon, az erdőben, egy kis kaibában, ők szokták a kutyát sétáltatni, reggel kiviszik a székeket, esetleg még söpörnek is havat, talán még kis őrző szerepük is van, és őket eltartják, és erről mi a szakma, azt gondoljuk, hogy ez így rendben van. Tehát őket nem nagyon kéne bántani, de azért időnként körülöttük is megjelenik a szemét, de azért mondjuk felszólításra, vagy kérésre ők ezzel hajlandóak valamit csinálni. Vannak rosszabb állapotaik, hiszen nyilván nem az értelmiség köreiből kerülnek ki leggyakrabban, bár erre is van azért példa.
Alkohol nagyon nagy hatású tud lenni.
Igen, ott is, de hogy igazából ők tulajdonképpen ők befogadottak. Tehát hogyha nagyon tágan értelmezem a befogadást, meg a sikert, akkor tulajdonképpen azzal, hogy őket eltűri a környezetük, és eltartja valamilyen szinten, ők a néven szólítottak. Tehát ez egy aránylag széles csoport, akit ismerünk, és a negyedik csoport, és ez inkább csak szakmailag érdekes, az újonnan utcára kerülők. Tehát nekünk azért nagyon fontos, hogy ne nagyon tűnjenek el az utcáról az emberek, tehát ne elűzzük csak őket, mert hogy például egy nagy hidegben az ember, aki az első éjszakáját tölti az utcán, azt nekünk látnunk kell. Tehát találkoznunk kell vele, mert akinek nincs túlélési stratégiája, az első mínusz 10-ben meghal.
Nincs is gyakorlata benne, nincs gyakorlata, mert még sosem
volt. Ezt azért emeltük ki ezt a csoportot külön, mert ők a legveszélyeztetettebbek. Akik 3, 4, 5, 6, 8 éve, 10 éve az utcán vannak, azokat kevésbé féltjük annyira az első hideg napokban, az újonnan érkezők azok nagy veszélyben vannak.
De ha a mostani szabályozás nem fog egy jelentős hozzáállásbeli változást hozni a hatóság részéről, mert hogy nagyjából ugyanaz, akkor miért tűnnének el a közterületekről az emberek? Hát azért elég edzettek ahhoz, láttak ők már intézkedő rendőrt, sokat megéltek már a világban.
Biztos, hogy lesznek, akik ha sokat zaklatják őket, beviszik, körbe-körbe járatják, akkor meg fogják unni, és mondjuk többször fognak a barátjuknál aludni, vagy több mindent elviselnek otthon, és akkor kevesebbet alszanak az utcán. Biztos, hogy lesznek ilyenek, de pont a kísérleteinkből az elmúlt években, amikor volt eszközünk, és nekiláthattunk nagyon nehéz helyzeteknek a megoldásának, azért azt láttuk, hogyha elég intenzív a hozzáállás, a rendőrség, mentők, közterületfelügyelet, szociális munka együttműködik, és tudunk ajánlani, tehát a problémájának, a diagnózisának megfelelő választ tudunk adni, akkor az emberek jelentős része elfogadja. Tehát ha például van annyi erőnk, ezt többször kipróbáltuk, hogy megállunk mondjuk az a krízisautónkkal, és azt mondjuk, hogy jöjjön el velünk, megmutatjuk. Ha nem tetszik, visszahozzuk. Ez persze a társadalom egy része azt mondja, hogy ne szórakozzatok már.
Mit utasztatjátok őket?
De amikor ezt néztük, akkor mondjuk tízből öt ott marad, kettő megfürdik, megvacsorázik és visszajön, azért ez a társam szempontjából nem mindegy, és három meg azt mondja, hogy na jó, elszívok egy cigit, és megyek vissza. Ezt többféleképpen lehet elintézni, tehát mondjuk cigi mindenkinél legyen, aki szociális munkát végez, nagyjából néha egy fröccsbe is kerül az együttműködés, tehát egészen más eszközt kell használni ahhoz, hogy elinduljunk. De azért tízből öt az nagyon nagy eredmény. Most ehhez valóban ez a fölöslegesnek látszó, vagy pazarlónak látszó eszközrendszer kell, de ez csak egy a nagyon sok közül. Volt olyan is, ahova be tudtuk vinni ezeket a csoportokat. Ha már együtt vagyunk, és ott bent vannak, és megkapnak minden olyat, amit egyébként ők kinn az utcán is megkapnak. Erre valószínűleg nagyon fölháborodna a társadalom, ha ezt mind mi elmesélnénk, hogy mi mindennel próbáljuk őket bent tartani, és próbáljuk utána, amikor már ott bent vannak, esetleg szétválasztani, hiszen itt vannak nagyon veszélyeztetett fiatalok közöttük, akik csapódnak, akinek semmilyen gyökere nincs, aki adott esetben tényleg folyamatos abúzus, különböző visszaélések áldozata, tehát hogy ezek, de ezek nagyon-nagyon határterületek már, tehát ez nem feltétlen csak a szociális munkához tartozik, de ehhez nekünk ki kell alakítani ilyen helyszínt. Ez rettenetesen drága, és alig kommunikálható, szerintem azt a társadalom jelentős része visszautasítana, hogy mi alkoholt adjunk benne egy mondjuk szociális keretből egy közösségnek azért, hogy velünk szóba álljon.
Nem adnak alkoholt, delírium lesz a vége, és óriási verekedés. Hát egy alkoholbetegnél.
Igen, csak ugye mi próbáljuk ugye az alkoholbeteg szót használni, a társadalom akkor is alkoholistát fog mondani, és mindenféle jelzővel fogja illetni, miközben a fél ország beteg csak ajtó mögött iszik. Tehát, hogy ezek
másik nagyon... fele meg nem tudja.
Tessék?
Másik fele meg nem tudja, hogy ez nagyon közel van hozzá, ez a igen. betegség, mert hát szociális ivó.
Így van. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy a szakmának is el kéne oda jutni, hogy a társadalom erről sokkal őszintébben kéne beszélni.
De tudja a szakma, hogy a társadalom mit akar? Mit vár a hajléktalanoktól, meg a velük foglalkozó szakemberektől, rendőröktől, szociális szakemberektől?
Szerintem tudjuk. A kérdés az, hogy mennyire akarunk, vagy mennyire akarjuk ezt tudomásul venni. Tehát, hogy például, amikor az integráció szóba jön ez a szó, és mi nagy értéssel egyébként, szerintem valós értéssel beszélünk arról, hogy a gyerekkori hiányok, és ugye ezt mi fölismerünk, felnőttel találkozunk, bármilyen rettenetes, egy összetörött életben, amikor megtaláljuk a gyerekkort, akkor nálunk az a fajta szociális tudás lép. Tehát én, amikor az utcán sétálok, én mást látok az alkoholistában, 30 év tudással, tapasztalattal, találkozással, mint az, aki munkába megy, és egyébként mérnök. Tehát, hogy miért is kéne neki minden. Már ő azt mondja, hogy engem ez zavar.
De nem, közös... azt akarja, nem azt akarja a társadalom, hogy tűnjenek el az én látókörömből? Bárhova?
Ha nagyon közel kerül, azt gondolom bárki ez akkor ezt akarja, ha távol van, akkor egy kicsit romantikusabb a dolog. Tehát, és ez egy nagyon-nagyon kemény kérdés megint, ez a hajléktalan romantika, a szegény telepek, cigány telepek romantikája. Közelről ezek nagyon-nagyon ijesztőek tudnak lenni. Na most ezért kéne nekünk beszélgetni, hogy miközben mi beszélünk integrációról, szegregációról, segítésről, és a társadalom meg kimond egy ilyen mondatot, vagy a többség, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, pont. Tehát, hogy ezt hogyan lehet összhangba hozni, hiszen az egy nagyon alapvető kérdés, és szerintem ezt nagyon sokszor el kéne nekünk mondani, hogy se a máltai szeretett szolgálat, se az ellátórendszer nem tud befogadni. Ellátni tud, segíteni tud, a társadalom a befogadó. Ezt a társadalommal egyeztetni kell, hogy ő mire képes. Tehát lehet nyilvánvalóan ezt segíteni, és én azt várom el a kormánytól, hogy miközben ezt a szigorítást beleteszi, amikor jön majd a nagy téli hideg, és mondjuk a vörös kódot elrendelik, talán a hallgatók hallottak már róla, hogy nagy hidegben arra kényszeríti az államot, az egyéb ellátóit, aki egyébként nem hajléktalan ellátó, hogy ilyenkor az emberi élet mentése érdekében nyissák ki az ajtókat. Ezt meg kell üzenni a társadalomnak is. Tehát, hogy igen, rendben van, lehet, hogy rendet szeretnénk, meg átláthatóbbat, de amikor az emberi életről van szó. Tehát itt a kommunikációban biztos, hogy nagy váltásra van szükség, nem a civil szervezetek és nem a civilek feladata a meleg kabátot biztosítani, ez az államnak a feladata. Tehát én azt gondolom, hogy nagy, most azt hiszem, hogy ezt fokozni már nem lehet a tiltás oldalát a dolognak. Itt a szakmának is el kell gondolkozni azon, hogy újra kell fogalmazni a mondatait, fel kell venni a kapcsolatot újra a társadalomnak azzal a részével, aki ezt nem érti. Mert van egy szűk réteg, aki érti, hihetetlenül szép mozgalmak vannak. Éppen most olvastam valami jó cikket a Budapest Bike Mafiáról, hihetetlenül szeretem őket. Ezek nagyon szép mozgalmak, de ezek nem a megoldások. Ezek azt gondolom, hogy nagyon szép emberi gesztusok, de pontosan emiatt, mert ezt egy szűk réteg látja csak így, egy szűk réteg gyakorolja, nekünk nyitnunk kell a tágabb réteg felé is.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Becsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.